Köszönöm szépen ezt az előadást is, és megkezdődhet egy kérdések, hozzászólások rész. Ehhez ugye 40-kor kezdtünk hozzá, és egy óráig tartana. A még 40-ig hátralévő két percben mondanék valamit az akadémiáról. A Tudományos Akadémia több alkalommal kifejtette véleményét a középiskolai oktatásról és az egyetemi oktatásról is. Az akadémia honlapján a vélemény olvasható. Ez a 3W után mta.hu. Tehát nagyon könnyen meggyőzhető www.mta.hu. Nem kell, hogy én elmondjam. Oly mértékig kritizálta az akadémia az új felsőoktatási törvényt minden osztály, és nem csak a természettudományi osztályok, hanem a társadalomtudományi is, hogy elnök úrnak, Vizi E. Szilveszternek azóta gondolata, hívjuk már el Magyar Bálintot, mert a szemébe nézve érdemes és kell elmondani, mert valószínűleg ő jó akarattal, jó szándékkal óhatja megvalósítani ezt a bizonyos bolonyai folyamatnak nevezett átalakítást, tehát a 3 év alapképzést, ami adna egy valamilyen diplomát, 2 év, ami mester fokozattal vagy masterrel végződne, amire épülne aztán a 3 vagy akárhány éves PhD képzés. Tulajdonképpen ez egyébként jó is, azt hozzá téve, hogy nem minden szakon lehet 3 év után olyan tudást adni a ifjúság kezébe, amit hasznosítani is tud. Például nem tudok elképzelni egy 3 éves orvos, nincs is ilyen. Tehát bizonyos szakoknál azért nincsen 3 évben egy kimenet. A mérnökök is elérték, hogy 3,5. Mi próbáltuk a természettudományban, hogy ott se legyen olyan, hogy 3 év és kész részdiploma, mert nem tudok elképzelni olyan munkát, ahova fölvennének valakit, aki 3 évig fizikát, kémiát, biológiát, földtudományt tanult. Nem tudom elképzelni, hogy hogy lehet használni. Ha csak nem azt mondani, hogy ez egy ügyes laboráns legyen, vagy ez egy ügyes technikus legyen, de akkor ezt ne nevezzük felsőoktatásnak. Minden esetre bizonyos változtatásokkal azért igenis elfogadható, hogy legyen egy részkimenet, mondjuk egy üzemmérnöknek nem kell tudni levezetni mondjuk azt a 10-20 oldalas akármit, ami egy fejlesztő mérnöknek viszont igenis kell, mert ha valamiben érdemben akar változtatni, akkor kell, hogy tudja, hogy aki valamit megcsinált, az milyen gondolatmenettel jutott odáig. Tehát egyetértek, legyen. De mondjuk 4 év, és legyen aztán egy további x év, a doktorival pedig az a gondom, hogy legkiválóbb tanítványaim se tudtak 3 év alatt végezni. Igaz, hogy van aztán egy olyan, hogy 1 vagy 2 évvel később, tehát van egy abszolutórium, vizsgák letétele, 2 évig beadhatja. Ez azért úgy működget, föltéve, ha van az illetőnek állása. Tudni illik, ez akkor már nem kap doktori ösztöndíja. Tehát ezért volna nagyon fontos, hogy az akadémia például, de akár egyetemek is tudjanak létesíteni a fiatalok számára ilyen álláshelyeket. Na mindegy, a lényeg, mert már túlbeszéltem a 40-et. Ott volt a miniszter úr, volt egy 1,5 órás előadás, azután hozzászóltak részben a rektorok, részben az akadémia elnökségének a tagjai, és végül a miniszter úr nyitott volt minden kritika, jobbító szándékú kritikára, úgyhogy én remélem, hogy a végső formája az azért sokkal jobb lesz, még annál is, ami most, mert ha mostanit összehasonlítom az 1 évvel ezelőttivel, már egy komoly előrelépés volt. Tehát igenis az akadémiának van gondja erre, fontos, hogy az oktatás legyen, jó legyen. Amire nincsen, hát az a média. Hát a médiára hogy lehet? Itt is azért valami pozitívumot szeretnék mondani. Az, hogy ugyancsak az elnök úr a Matával, Axeleróval, másokkal elindította a Minden Tudás Egyeteme sorozatot, ez azért egy óriási dolog, ez már harmadik éve folyik, és nagyon sokan nézik, valóban, meggyőződtem róla. Többször ismétli a televízió, meglátható a hálózaton, megjelenik könyvformában, én úgy érzem, hogy ez nagyon jó, hasznos, fontos, több kellene, mert sajnos valóban emellett van olyan is, mint amiről Beck Mihály akadémikus úr beszélt, hogy ugye nem csak a takaró anyag az érdekes, de abban 4 darab mágnes lapka is van, ami elnyeli a káros sugárzást. Tökéletes hülyeség, ez én nem röstelem kimondani, nyugodtan be lehet perelni. Tehát tökéletes hülyeség, de hogy a 3 lapkát ráteszi, nyilván azért 10-20 ezer forinttal drágábban adhatja. Minden esetre azt nem hiszem, hogy a mi összejövetelünk meg tudja változtatni az emberek gondolkodását, de azt nagyon is hiszem, és nagyon fontosak a tanárok, a titt előadások, hogy az ifjúság, főleg a gyermekek egy részében azért a logikus gondolkodást erősítse meg. Nem, én soha nem mondom egy tanítványomnak, egyetemen tanítok különben, hogy higgyék el, mert én mondom. Azt mondom, gondolják végig, nézzék meg, plusz ha valami hibát észlelnek, abban a pillanatban szóljanak, mert hajlandó vagyok revidiálni. Tehát itt nem arról van szó, hogy a tanárnak mindig igaza van. Ne legyen így, hát miért lenne igaza a tanárnak? Utolsó gondolat, jobb tankönyvekre volna szükség. A tankönyvek nagyon rosszak. Bocsánat, hogy ezt mondom. Olyan könyvek sokaságát kéne alkotni, amelyik az életkori sajátosságokat figyelembe veszi. Mert azt is lehetne mondani, hogy a impulzus változása az az erő. De hát mi az, hogy impulzus, ez hogy magyarázza meg valaki egy 10 éves gyereknek? Mindamellett a lényege az a szünet utáni 2 előadásnak, hogy nagyon sok gondolatot ébresztett, nem csak bennem, csak én visszaéltem az, hogy elnök vagyok és elmondhatom, de kérem szépen tessék hozzászólni. Én azt javasolnám, hogy az előadók üljenek ide ki, és akkor itt vannak mikrofonok, és aki akar, tessék parancsolni, megkezdeni kérdés, hozzászólás hátul, az előadókkal itt ülnének, kérem szépen tanár úr, nyugodtan. Akkor könnyű a 2 előadó között a mikrofont, és a hozzászólást tessék parancsolni.
Főiskolán tanítok. Miután a hallgatóság 85%-a meg van győződve arról, hogy a 20 dekkás és a 10 dekkás súly közül a 20 dekkás fog előbb leérni a földre, gondoltam, hogy hát ez attól van, hogy hát kérdezzük meg a kollégákat. Megállítottam a kollégákat a folyosón, ugye jellemzően bölcsészek, 9-0-20 dekás javára, a 10. kolléganő ekkorára guvat szemekkel rám néz, azt mondja, ez miért kérdezi? Hát persze, hogy egyszerre esik. Lemondom, azért kérdezem, mert maga az első, aki tudja. Azt mondja, ja, mielőtt én beiratkoztam klasszika filológiára, elvégeztem a fizikust a TTK-n. Hát szóval így nézünk ki. Magyar értelmiség. Arisztotelésznél tartunk. Magyar Bálinttal kapcsolatban. Saját fülemmel hallottam a rádióban, amikor elmagyarázta azt, hogy nem tanítunk ám külön fizikát, meg kémiát, meg biológiát, meg földrajzot, meg csillagászatot, meg egyéb ilyen huncutságokat. Természettudományos tanárokra van szükség. Tetszettek hallani reggel? Nem hallották? Úgy örültem neki. Nyelvtanárokat fogunk ezentúl képezni, ajánlom miniszter úr figyelmébe, mégpedig oly módon, hogy mondjuk a szerencsétlen tanul franciát meg görögöt, és akkor észtet fog tanítani, hát miért ne? Nyelvtanár, nem? Köszönöm.
Kell óhajt válaszolni valaki, azt hiszem nem nagyon kell. TTK-t végezzék el minél többen fizikus szakon, tessék, parancsolj.
Pusztán egy tévéműsorra szeretném fölhívni a figyelmeteket, mondták, hogy a médiában szerencsére nem csak rosszűk, de tiszta velé fedeztem fel ilyen napi egy összetört mítoszok műsor, amit pont azt produkálja, amit te hiányoltam az előbb a szárka tényekre alátámasztott rázatot, két babocsos pacák, elterjedt tudományos ilyen tudományosan látó vélekedéseket sárton, meg jó dokumentálnak az epilmetre kísérletekkel, látszik a kérdésre mögötte, azt mondja, hogy egy ilyen, ha kidobjuk az Empire State Building 100. emeletéről egy 1 centes, akkor az alul nagyon csapat valamit. És akkor a pacák kimérik, hogy persze nem már mit tudom, hogy egy ellenállás, de kimérik is. 4-5 ilyen van egy órás műsorban. Hát mindjártoknak ajánlom, ezt érdemes ráhatani, mert képzelően lehet föl lehet venni, hogy gyerekeknek le lehet vetíteni, és így tovább. Ami meg a szemléletet, hát ugye ahogy a fizikában Arisztotelésznél, kémiában Daltonnál tartunk. Hát ugye a mindennapok kémiájában nem kéne tovább szoknunk. Meg kéne élni azt a tankönyvet, ami a szemléletesen azt nem kell, hogy minek a spilvinger egyenlet, meg a mindenféle bímek, esvé, hibridizációk, a gyerek hanyat dobja magát, és azt mondja, hogy hülyeség. Azt a könyvet kéne megvinni, ami igaz, de a Daltonnál átadta a főzés iskolában, nem megy tovább, hanem azon a szintben magyarázza nekik, hogy miért mos a mosószer, és akkor majd értem.
Én is köszönöm, azt hiszem ehhez sem kell, de ha valaki óhagy, tessék parancsolni. Én azt gondolom, jobb volna kijönni, tehát, mert akkor nem tudják fölvenni. Jó? Igen?
Nem tudom, hány tanár küldi ebbe a helyiségbe, de az utolsó előadással kapcsolatosan szeretnék egy megjegyzést tenni. Nem tudom, kinek jár a fölvésként, illetve a Medea című folyója. Hogy mit mondjon a tanár a gyereknek? A Medea című folyóiratban meg lehet hirdetve a tanároknak, nem akreditált, de Esztergomba bent a pártos tankfolyam, csillagászattal kapcsolatos továbbképzés, ami a nyári úgynevezett kötelező tankfolyam felvégzésbe beleszámít. Hát, Gyuszi, mondd meg, hány jelentkező van?
10.
10 jelentkező. Ugye egész országban, hát kérem, szakemberek lettek volna azok, akik a tanároknak elmagyarázták volna, mit kell a gyereknek elmondani. Ennyi jelentkezéssel természetesen nem lehet elindítani ezt a tanfolyamot. Köszönöm szépen.
Tehát a lényege az volt, hogy a tanárok, ha értékes továbbképzések vannak, mint ami a Meteor folyóiratban megjelent, jelentkezzenek. Kérem a következő hozzászólót, az fáradjon a mikrofonhoz. Tessék, itt volt egy jelentkező.
Igen, én még csak az előbbi hozzászóláshoz, csak kiegészítésként a Discovery Channelről volt szó konkrétan, de vannak ezek az ismeretterjesztő csatornák. Én csak annyit szólnék hozzá, hogy azért ezen sem minden műsor olyan, ami hát kifogástalan és megfelelően tudományos, és nemrég láttam például egy műsort egy olyan lányról, aki állítólag van egy plusz látása, amivel meglátja az emberek belsejében, hogy mi a baj, mi a betegsége, és ebben szó esik a mondjuk az amerikai PsyCop nevű szervezetről, ez egy olyan szervezet, ami a paranormális állításoknak a tudományos vizsgálatára szakosodott. Ehhez a szervezethez meghívták ezt a lányt is, és egy tesztet elvégeztek vele, egy olyan kísérletet, amiben kizárható a megtévesztés, ugye, és ebben nem igazolódott az, hogy bármi képessége lenne. Ennek ellenére a műsor az azt mondta, ilyenek hangozott kell benne, hogy hát a tudósok azok erősen elfogultak a szellemi erőkkel szemben, meg ehhez hasonlóak, és hát ez a lány ez pedig azt mondta, hogy hát attól még ő tudja, hogy neki van ilyen képessége. És az egész műsor az arra volt kiegyezve, hogy hát a tudósok azok nem mindent ismernek el, amik pedig vannak. Tehát ez egy ilyen hívő műsor, és az egyik ilyen csatornám volt, tehát ennyi.
Köszönöm szépen. Tehát a lényege az volt, hogy azért bizonyos kritikával nézzük ezeket a csatornákat. Én magam is láttam Spektrumban, National Geographic-ben olyanokat, ami az egyébként magas színvonalú, jó, tudományos ismeretterjesztéssel ellentétben megkérdőjelezhető, vagy néha kifejezetten hibás dolgokat is mutatott. De nagy többségükben ezek jók. Kérdés, hozzászólás. Tessék, ki kéne jönni ide, parancsoljon.
Én egy nem olyan régi
élményemmel kapcsolatban szeretnék először szólni. Ez egy természettudományi karon történt, a kar épületében, az egyik nagy előadó teremben, egy délutáni program keretében, a védikus kör képviseletében hangzott el egy előadás. Az előadás címe Evolúció vagy intelligens tervezettség. Mint utóbb kiderült, nem én voltam az egyetlen természettudományi karos hallgató a teremben. Ez egyébként egy kicsit meg is lepett, viszont ezután kezdett csak igazán felnyílni a szemem, mégpedig arra, hogy az, hogy valaki természettudományi karon tanul természettudományokat, és biológia tanár lesz, fizika tanár lesz, kémia tanár lesz belőle, az még nem jelenti azt, hogy az ő szemlélete egy olyan szemlélet, amiről mi itt beszélgetünk, hogy mekkora szükség volna rá. Kritikai érzékkel nagyon sokan közülük sem rendelkeznek. Például, hát itt elhangzott azon az előadáson elhangzott, hát nagyon sok, hogy mondjam, nemes egyszerűséggel csuklóból megkérdőjelezhető érv az evolúció elmélettel szemben. És az egyik fiatalember, aki biológus hallgató, ő utána odajött hozzám, és elkezdte elmesélni nekem az egyik könyvnek a tartalmát, amit ő ebben a témában olvasott, és ő közölte velem, hogy az evolúció elméletét ez a könyv teljes egészében megcáfolja. Na most ezt a könyvet azóta a kezembe vettem, talán nem baj, ha kis reklámot csinálok neki, ez a Természet IQ-ja című könyv. Hát érdemes beleolvasgatni. Ha valakinek van türelme végigolvasni, és nem csapja le a földhöz mondjuk az első 10 oldal után, akkor mindenképpen javaslom, hogy akkor tartson ki a végéig, és olvassa is el, mert tanulságos. Tehát ennyit szerettem volna elmondani, hogy önmagában a kritikai érzék az még nincs jelen attól, hogy valaki ezzel foglalkozik. Ez valami más. És ettől még ott egy biológus hallgató még ugyanúgy megkérdőjelezheti, hogy neki mi a csodáért kell kémiát tanulnia. Megtörtént, van ilyen. Egyszerűen fogalma, tehát nem történik meg az, hogy egy kicsikét rendszerben látna bárki is dolgokat, vagy nagyon sokan nem látják azt, hogy ez az egész rendszerben működik, és azért kell a különböző dolgokat megtanulnia, hogy egy kicsikét jobban átlássa azt, amit egyébként meglehetősen nehéz. Mindegy, erről nem is szeretnék tovább szólni, mert azt hiszem, hogy csak ugyanazt mondom folyamatosan. Viszont most már itt több helyen is megjelent, kiraktuk papír formájában is. Egy kicsikét szeretnénk fellendíteni a szkeptikusok közötti mindennapi kommunikációt, mert azt hiszem, hogy ilyen téren azért vannak lemaradások. Talán hasznos lehet az, hogyha naprakész információink vannak arról, hogy mikor ki mit csinál és tesz e téren, illetve ha van valami, ami ezzel ellenkezik, tehát mondjuk egy olyan előadás, amire érdemes lehet beülni a sok bölcsész hallgatók közé, és vitatkozni arról, hogy vajon a levitáció valóban bizonyított dolog-e, mint ott azon a bizonyos ominózus előadáson elhangzott egyébként, hogy erről fényképek vannak, tehát ez bizonyított dolog. Én azt javaslom, hogy aki csak teheti és szeretne ebben az egészben részt venni, és vagy legalább érdekli az, hogy mi az, ami feladatként jelen van, és mi az, amit meg... Tehát nem akarom itt sem nagyon szaporítani a szót, az keresse fel a kivetített, illetve a papír kis hát aprócska táblákon megtalálható címeket, és iratkozzon fel erre a levelező listára, és remélem, hogy ennek a listának hosszú és tartalmas jövője lesz, és hasznunkra válik mindez. Köszönöm szépen.
Ezt én is szívből kívánom. Kérem szépen, kik azok, akik még kérdezni vagy hozzászólni akarnak? Tehát 1, 2, 3, 4, öt, hat. Jó, kész, hatan. Akkor innen induljunk. Tessék parancsolni.
Hallottam egy, nem tudom, kifele forduljak, majd valahogy így. Hallottam egy érdekes megjegyzést az agykontrollal kapcsolatban. Hallatszik, vagy... Jó. Tulajdonképpen ez egy olyan dologgal foglalkozik, ami az elménkkel kapcsolatos, és az elménk működését a tudomány, a természettudomány, különösen a fizika jelenleg nem igazán tudja kutatni. Ez még odébb van. Tehát alapvetően nem tudjuk azt, hogy mi a fizikai reprezentációja annak, hogyha valamire gondolunk, egy négyzetre, vagy a apechra, vagy a szeretőnkre gondolunk. Az ilyenfajta tudattartalmak reprezentációjáról szinte semmit sem tudunk. Még kevesebbet tudunk arról, hogy mi az, hogy jó közérzet, és mi az, hogy rossz közérzet. Erről más tudományok, az humán tudományok, stb. Pszichológia próbál valamit mondani. Én magam az agykontrollal több embert ismerek, aki elvégezte, én is elvégeztem, és a következőt vettem észre. Azt mondják ezek az emberek jelentős része azt mondja, hogy egyszerűen valamilyen ok miatt jobban érzi magát tőle. Na de hát mégis mondjál valamit róla, mit érzel? Aki természettudományos műveltségű, az némi bizonytalankodás után azt mondja, hogy hát megszaporodtak az életemben a szerencsés véletlenek. Tudod bizonyítani? Hát nem tudom, szóval nem tudjuk bizonyítani. A természettudományos műveltséggel nem rendelkezők esetleg elkezdenek valóban bosszantó, zavaros filozófiákat világszellemről, meg nem tudom miről előadni. Ilyenkor az ember másra tereli a szót, aki erre érzékeny. Tehát oda akarok kiukadni, hogy nem feltétlenül baj az, hogyha a tanárok ezt tanulják, szerintem, mert olyasmiről van szó, ami kívül esik a jelenlegi fizika és természettudomány hatókörén. Azonban azt fontosnak tartanám, ha én foglalkoznék, én ezt tenném, hogy valahogy gondolatilag, terminológiailag és fogalmilag helyre kellene tenni. Meg kellene magyarázni a gyerekeknek, hogy a fizika sem mindenható, a természettudomány sem mindenható. Vannak jelenleg még nem kutatható kérdések. Az, hogy az elménk hogyan működik, és az elménket hogy kell tisztán tartani, hogy kell magunkat egészségben megtartani, ezt sajnos a fizika órán nem lehet megtanulni. Ez nem annak a tudománya. Azonban ezek fontos, megítélésem szerint ezek fontos dolgok, a kultúránk részei. Tehát ha egy ilyen valóban meglepő akció indul, hogy a tanároknak ezt támogatják, mellé kellene egy magyarázatot tenni, hogy mit kell elmondani a gyereknek ezek után, hogy ne azt higgye, hogy az agykontrollban a világszellemmel kerülünk kapcsolatba, stb., amit szoktak hozzám mondani. Köszönöm szépen.
Válaszolhatok rá?
Én is köszönöm. Én csak azért szeretnék mindent limitálni, hogy mind a hat hozzászólónknak és kérdezőknek szóljusson, továbbá még esetleg válaszolnak. De nem tudom megállni, hogy valamit nem mondjak. Az agykutatás rendkívül komoly tudományterület, több évtizede kutatóknak az ezrei foglalkoznak vele, és elég szépen előre haladtak. Az a baj, hogy az agy túl bonyolult. Tehát az agyban több kapcsolat van a neuronok között, mint ahány atom van a világegyetemben. Ebbe a kis picike, igen, 10^59-nél több kapcsolat van, de hát könnyű, mert meg lehet mondani, hogy mennyi van, néhány milliárd, és akkor az bármelyikhez kapcsolódhat, és többhöz is. Na, lényeg azonban az, hogy igaz, rendkívül bonyolult, még nagyon viszonylag keveset tudunk, de már azt tudjuk, hogy vannak a transzmitterek, amiknek a hiánya vagy a túltermelése komoly gond. Tehát igenis az agykutatás rendkívül sokat fejlődött. Tehát azok az emberek, akiket mondjuk 100 évvel ezelőtt jó megvertek, gumiszobába zártak, meg hideg vízbe tettek, azok kapnak megfelelő gyógyszert, hogy legyen mondjuk elég, de ne túl sok szerotonin, elég, de ne túl sok dopamin, vagy ha túl sok dopamin van, akkor ami mondjuk a skizofréniára kiváltkép jellemző, akkor azt valamilyen módon kontrollálni. Tehát nem mondjuk azt, hogy ez, persze ez nem a fizika tárgya, ez a biomedicinális kutatások tárgya, amire Magyarországon is kiváló kutatóintézetek, kutatócsoportok alakultak, működnek, természetesen nagyon lassan fogunk oda jutni. És azt, hogy melyik agyterület mit csinál, azt is nagyjából tudjuk, de nem úgy, hogy a kedvesére gondol-e éppen, hanem hogy ilyen típusú vagy a nyelv, vagy tehát a számol valaki, az valóban más. Nagyon plasztikus az agy, tehát ha az a terület elromlik, akkor az más is át tudja venni. De én nem kívánok itt, mert nem vagyok egy kutató. Csak meg szeretném védeni őket, és odaadom akkor a szót annak, aki az agykontrollt említette, tehát tanár úr, parancsoljon.
Én vagyok. Fizikus. Először is nem mondtam soha, hogy a fizika tárgya. Másodszor, mielőtt az agykontrollról nyilatkoznék, én elolvastam az agykontroll könyvet, és nem az ellen van kifogásom, hogy valaki relaxálni tanuljon, mert az agykontrollnak van relaxációs része, hanem egy. Ön mondta, hogy nagyon bonyolult az agykontroll, és nem tudjuk, hogy hogy működik. Ha nem tudjuk, hogy hogy működik, akkor még szintén nem tudomány, ahogy esetleg a valódi tudomány se tud róla most sokat mondani. A második pedig, hogy akkor adtam föl az agykontroll tudományos, vagy bármilyen hatásának az elemzését, amikor kiderült, hogy lakcímre gyógyíthatok vele távolilag, mert ugye az van a könyvben, a legelső könyvben. Az volt benne, hogy... valaki koncentrált és felszállt a repülőjelről a felhő. És tehát, hogy mondjam, amikor elhagyja a relaxáció szintjét, és a külső világot próbálja befolyásolni ezzel, ez legalábbis nem bizonyított. És ha nem bizonyított, tőlünk is elvárják a bizonyítást. Az iskolában olyasmit tanítok, amire legalább a határait megmondom. Legalább megmondom, hogy mikor érvényes. Ez nem mondja meg, hogy mikor érvényes és meddig érvényes. Én nem tartom jó pedagógus továbbképzési módszernek. A relaxáció ellen semmi kifogásom, ami benne van.
Köszönöm szépen. Maradjunk annyiban, hogy vannak hasznos elemei, és aki magát attól jobban érzi, annak én szívből gratulálok, örülök, hogy jobban érzi. Következő hozzászóló, tessék.
Én egy kérdést szeretnék akkor föltenni Bán András úrnak, hogy mondta azt a módszert, hogy... meg lehet mutatni a piramis építésekkel kapcsolatban, hogy attól, hogy valamit nem tudjuk, hogy pontosan hogy csinálták, attól még lehet, hogy ugye az mégis akkor meg tudták csinálni. Én ezt persze nagyon jó módszernek tartom, de én azt tapasztaltam, és erről várom a véleményét, hogy valami ilyesmi van-e, hogy az a baj, hogy mi azt próbáljuk szerintem nagyon helyesen elmagyarázni neki, hogy attól, hogyha valamit nem tudunk, attól még nem biztos, hogy felsőbbrendű magyarázatot kell adni. Az a helyzet, hogy viszont az ellenoldal az megmondja, hogy történt ez. Tehát ő tőlük kap egy magyarázatot, mennyire tud kielégítő lenni az a helyes magyarázat, hogy nem tudunk még mindent. Erről mi a tapasztalata?
Köszönöm szépen a kérdést. A helyzet az, hogyha azt a magyarázatot adjuk, hogy jöttek a felsőbbrendű intelligenciák a felsőbbrendű technikájukkal, ez nem erősebb magyarázat, ez egy feltevés, amit nem tud bizonyítani csupán azzal, hogy a piramisnek a felépülése az egy tény, mert hát fel kellett építeni valahogy azt a piramist. De önmagába véve ez nem bizonyít. Mondom, nem az a cél.
Igen.
Én azt láttam, és azért mertem ilyesmikkel előhozakodni, mert azt láttam, hogy akkor, amikor az emberekben tényleg fölemelkedik az a hangulat, hogy nalám ufók, és nalám mennyi minden megmagyarázható velük, akkor arra próbáltam ezekkel a szándékosan primitív eszközökkel rávilágítani, hogy legalább olyan erősség és olyan hatékonyságú magyarázatot lehetne találni. Nem kell rögtön ahhoz fordulni, ami bármennyire tetszetős, de mi azért tudjuk, hogy meglehetősen ingoványos valami. Nem tudom, mennyire kielégítő a válasz.
Még lesz egy a közösség során. Remélem, hogy a harmadik kig eljutva megvan a választ.
Szóval néhány mondatot. Csak, nagyon röviden szeretnék hozzászólni, tehát nekem az a véleményem, hogy amikor azzal próbáljuk megmagyarázni, vagy arra próbálunk hivatkozni mondjuk a piramisok megépítésénél kapcsolatban, hogy vannak más jelenségek is, amikről mondjuk nem tudjuk, vagy tudjuk, akkor ez számomra, hogy szépen fejezem ki magam, logikailag nem szimmetrikus. És abból, hogy bizonyos jelenségeket nem tudok megmagyarázni, ebből semmi más nem következik azon kívül, hogy bizonyos jelenségeket nem tudok megmagyarázni, tehát nem tudok következtetni arra sem, hogy mi hozta létre. Tehát én úgy gondolom, hogy ebben az esetben az a célra vezetőbb és az én fogalmaim szerint a tudományosan megalapozottabb érvelés, ami az elnök úr tudománydefiníciójához is kapcsolódik, hogyha bevezetjük az UFO-kat, mint olyanokat, onnantól kezdve szépen hátradőlök a székben, és bármire azt mondom, hogy az UFO-k csinálták. Miért? Mert annyival fejlettebb a technológiájuk. Tehát innentől kezdve ez egy cáfolhatatlan kijelentés. Most, hogyha megállapodunk abban, hogy a tudomány az cáfolható kijelentésekről szól, akkor én úgy gondolom, hogy ez egy erős ellenérv az UFO-k ellen.
Köszönöm szépen. Adom Beck Mihály professzor úrnak, mert ő viszont a magyarázatot megadja. Parancsolj, professzor.
Elnézést kérek, hogy betolkodtam ide, de pontosan ehhez kapcsolódik, amit akarok mondani. És én tudom a piramisépítés titkát. Két dolog. Az egyik, akkor nem voltak szakszervezetek. A második, hogy a legfontosabb eszköz a korbács volt a piramisépítésben. Tessék elhinni, hogy ez egy komoly dolog. A másik, de van egy, és ez nem komoly dolog, de mondok egy komolyan, nem tudom mennyire is még Szegedet. Szegedet 1879-ben elöntötte a Tisza, gyakorlatilag az egész város megsemmisült. 5000 házból kevesebb, mint 500 maradt. Ma, ami a mai Szegeden egy-két épülettől eltekintve, hát köztük az egyetem épületétől eltekintve, a nagy körúton belül van, ez egy nagy terület. Az 3 év alatt készült az 1800-as évek végén, 1879 és 1882-83 között. Érzésem szerint ez nagyobb csuda, mint a piramisok. Elképzelhető, hogy ezt mit tudtak akkor csinálni, és még hozzáteszem, hogy 15 éve ezelőtt renoválták a akkor épített színházat, 3 év alatt készült a színház, a renoválás 8 évig tartott. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen, ami nem csak a piramisokat, hanem Szegedet is érintette. Tessék parancsolni, itt volt egy, igen.
3. Orosz László vagyok. Műegyetemen tanítok fizikát a mérnök hallgatóknak és fizikusoknak is, és most tulajdonképpen a bőség zavarával küzdök, mert amit akartam volna mondani, az nagyon hosszú lett volna, és rövidre szabott az idő. Azt szeretném mondani, hogy ez a 3 eladás, ez az én szememben és nyilván mindenki számára nagyon jó rímelt egymáshoz, és a gond csak az, hogy nagyon nagy dilemmával kerül az ember szembe, és most inkább erről szeretnék csak beszélni. Ez pedig az, hogy csak a fizikára szeretnék összpontosítani, mert az elég exakt tudománynak hisszük. Tudjuk azt nagyon jól, hogy igazából a fizikát matematika nélkül megérteni, valljuk őszintén nem lehet. A matematika, hogy micsoda, és az most nem ide tartozik, hogy erről beszéljünk, de az úgy tűnik, ez egy olyan eszköz a kezünkbe, amellyel ezeket a természeti törvényeket föl tudjuk tárni. Na most a gond az az, hogy mi mégis az középiskolákban, és hát néha még az egyetemen is, matematika nélkül szeretnénk a hallgatóságnakkal megértetni a fizikát. Ez egy nagyon nagy dilemma, mert fölveti azt a kérdést egyáltalán, hogy mi az, hogy megérteni, mit értünk azon, amikor azt mondjuk, hogy megértünk valamit, és mi az, amikor azt mondjuk valamire, ez a szemléletes. Tehát azok a példák, amiket hallottunk a Bán Andrástól, hogy egy nagyon szép analógiákkal és példákkal lehet szemléletesíteni valamit, ez nagyon jó, és ez nagyon hasznos, és csinálni is kell. A Minden Tudás Egyetemét, ha nézzük, ott is arról van szó, hogy kijön egy előadó, és azt a borzalmas bonyolult tudományát ő nagyon egyszerű eszközökkel és analógiákkal tűzdelve elmondja. Azonban kell ehhez egy valami, ami nagyon fontos. Az, hogy az előadónak hitele legyen. Tehát higgyük el neki, hogy ő azért kényszerül ezekre a metaforákra, ezekre az allegóriákra és példákra, mert ő igazából meg tudná ezt nagyon precízen és exaktul nekünk mondani, de most éppen az időhiány vagy a hallgatóság miatt erre rákényszerül. A hitelesség pedig, hogy mitől hiteles egy középiskolai tanár, vagy pedig egy egyetemi tanár, hát ez meg társadalmi kérdés, valljuk őszintén. Ez sok minden közül játszik nyilván. A másik, amit szeretnék mondani, hogy ezeknek a könyveknek a hatása, amiket a piacon kapunk, azért ez nem elhanyagolható. Van például megint csak a fizikára kitérve, ugye a tértechnológia, meg a Tiltott találmányok című könyvek, ezek nagyon népszerűek. Ha az ember ezeket a könyveket olvassa, ebben lát bőven matematikát, és lát bőven exaktnak és precíznek tűnő állításokat. Na most, ha egy könyv ügyesen meg van írva, akkor ez hatással lesz az azt olvasó olvasóra, és nem csak diákra, hanem tanára is. A múlt évben 100 hallgatót kérdeztem meg a középiskolás fizikai élményeiről, és kérdeztem, hogy a tanárairól is. A 100 közül 5 mondta azt, hogy az ő középiskolás tanára ezekből a tértechnológiából és tiltott találmányokból szerzi az ismereteit, és arra esküszik, hogy az nagyon jó és érdekes. Ez megdöbbentő, ez 5%, ha nem is reprezentatív a minta, de ezt, ha csak a fele igaz, az is túlzottan rossz. Tehát mégis akkor megkérdezhetjük, amit a Beck Mihály mondta, hogy itt az áltudományoknak van egy ilyen hatalmas hömpölygése, ami úgy látszik, hogy objektív természeti törvényként hat, és nekünk valahogy mégiscsak ellen kell állni. Néha azt hiszük, hogy ez reménytelen. Én azt hiszem, és több kollégámmal ezzel beszélve egyetértünk vele, hogy nekünk mégiscsak kell ezt csinálni, még hogyha feleslegesnek tűnik akkor is. Tudjuk, felelősségünk van a jövő nemzedékkel szemben. És az oktatás és a tanítás pontosan ezt a célt szolgálja. Hogy próbáljuk a jövőn, mert azokat nem tudjuk meggyőzni, akik már ebben írtak fel a szerzőket, hogy nincs igazuk. De a jövő nemzedék felé felelősségünk van, mert ha nem, akkor olyan társadalmi hatásokkal találunk szembe, amit a Galántai Zoltán mondott el, hogy bizony ez a butaság, a dolgoknak a nem jó tudása az olyan társadalmi erő válhat, ami néha borzasztó is lehet. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm. Itt van egy láthatatlan lény, amelyik nekem útmutatásokat ad. Ezt nem kell, hogy bizonyítsam, ezt nem lehet ellenőrizni, ez a láthatatlan azt súgta nekem, hogy a következő előadónak szigorúan 1 percet adjak, udvariasságból kérem szépen, aki ki van még, ki volt jelölve, tessék parancsolni. Tehát 1 perceket tudok adni a kollégáknak, mert ez a lény arra fog engem indítani, hogy elfordítsam a mikrofont is át. Tehát tessék parancsolni.
1 perc alatt csak bemutatkozni tudok, Csaba György Gábor vagyok. Itt a Tényeket Tisztelők Társaságában az asztrológia szakértőjének számítottam, egyébként középiskolai tanárként dolgozom. Hát akkor a mondani valómat nagyon rövidre próbálom fogni. Először is azt hallottuk, hogy agykontroll tanfolyam akkreditálva tanároknak van. Hát kérem, asztrológia tanfolyamról a tanároknak akkreditálva még nem tudok, de azt tudom, hogy Budapesten, a Szabad Egyetemen tartottam eddig csillagászati sorozatokat. Idén már nem volt erre szükség, ellenben minden évben van Egészségünk és a Csillagok című előadás ott, a TIT-ben, a Szabad Egyetemen. Ez az egyik, amit szerettem volna megjegyezni. A másik az, hogy a természetgyógyászati tanfolyamok viszont léteznek, ezek tananyagában kötelezően szerepel az asztrológia, aki azt nem tudja, az nem természetgyógyászhat. Úgyhogy van teendőnk. Vajon van-e értelme annak, amit csinálunk, és tehetünk-e valamit? Hát másfél éve megjelent az asztrológia könyvem, nagy örömmel láttam itt, hogy egyesek kezében is megfordult. Amikor megjelent a könyv, a kiadónál éppen bent voltam, és hallottam, hogy a Magyar Könyvklub 800 példányt rendelt belőle. Nagyon örültem, akkor terjeszteni fogják. Ezt a 800 példányt soha többé nem láttam, és a könyvklub nem is reklámozta. Úgy tudom, hogy egyrészt a történetben egyetlen könyv, amit sehol nem reklámoztak. Palugyai Istvánt megkértem, küldtem is neki egy példányt, még csak meg se köszönte. Ellenben kaptam egy asztrológustól egy levelet, meggyőztem, mégis hülyeség. Ezek szerint volt értelme csinálni.
Köszönöm szépen. Tényleg valóban frappáns volt, és alig volt több, mint 1 perc. Tessék, utolsó előtti hozzászóló parancsolja.
Még egy jó hírt szeretnék csak bejelenteni, mert mi csinálunk ilyen felmérést, tanár úr említette is, tavaly volt a legutóbbi, és egy csomó olyan parahitről van benne szó, és a lényege az, hogy ez folyamatosan csökken azért. 91 óta mérjük ezeket, 91-ben egy óriási fölfutás volt, és statisztikailag szignifikánsan, tehát évről évre kimutathatóan a legtöbb ilyen jelenségben való hit az ifjúság körében csökken. Ezzel együtt párhuzamosan jön fölfele a klasszikus vallásnak abban való itt, mert azt is mérjük. Tehát most a kettő kiegyenlítődik. A 90-es évek a New Age még messzire verte a kereszténységet a fiatal korosztályban Magyarországon, most már csak egy kicsit veri, de még azért mindig veri egy kicsit. Egy kérdésem is volna Galántai Zoltánhoz. Említette a Jerry Diamondot, és egy kicsit nekem az volt az egésznek a kicsengése, mintha ő egy tudomány ellenes ember lenne. Én nagyon szeretem az ő könyveit, és szerintem az egyik legjobb, aki a történelemhez képest természettudományos módszerekkel és gondolkodásmóddal hozzáállni, szóval nem szeretném, ha ez maradna meg. Amennyiben ebben egyetértük, akkor légy szíves, korrigáld ezt, mert szóval nehogy valaki ezért ne olvassa a Diamondot, aki egy zseniális ismeretterjesztő.
Igen, valószínűleg éppen én is úgy gondolom, hogy Jared Diamond az egyik legjobb evolúcióbiológus. Egyrészt ezért tőle vettem a példát, mert ő az egyetlen, aki elmagyarázza annak az alapjait, hogy mondjuk egy vallástársadalomban miért élhettek jobban az emberek. Na most, amit utána mondtam, az természetesen az én kapkodásom és a rövid idő volt, vagy esetleg valami égi lény, aki ott beavatkozott. De a lényeg az az, hogy Diamond nem érvel a civilizáció, és nem érvel a technológia ellen, van viszont a mély ökológiának egy irányzata, ami az ellen érvel, tehát én ezt a kettőt raktam egymás után, és így jöhetett ki az, hogy úgy tűnik, hogy én Diamond ellen beszélek, nem beszélek Diamond ellen, mondjuk nálam a top 5-ös evolúciós szerzők listáján egészen biztos, hogy rajta van.
Köszönöm szépen a kérdést, a választ, utolsó hozzászólunk, a óhajtasz még professzor úr. Nem. Tehát kielégültél a piramissal és Szegeddel. Akkor azt mondom, befejezésül, mint egy 19 perccel a kívánt befejezési időpont után, hogy egy méltó megemlékezés két könyv bemutató után három ragyogó előadást hallottunk, és a hozzászólások is nagyon jók voltak, kérdések is. Tanúság számunkra az, hogy a következő találkozón adjunk hosszabb időt a kérdésekre, hozzászólásokra. Mindenkinek jó étvágyat kívánok az ebédhez, és kérem szépen, hogy 2 órára fáradjanak vissza, hogy Almár Iván professzor úrnak, kedves tagtársunknak könnyítsük meg ezzel a dolgát. Jó étvágyat!